Akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 135. éneket énekeljük az új énekeskönyvből, mint szarvas hűs vízforrásra. Így kezdődik. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket.
Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a gyülekezetet, mindenkit, aki eljött, hogy együtt legyünk Isten jelenlétében, és azokat is, akik otthonról kapcsolódnak közénk. Folytassuk most az Isten tiszteletünket, és énekeljük a 89. Zsoltárunk első, harmadik és hetedik versét. Még az igére készülve egy nagyon fontos hirdetést kifelejtettem, ezt szeretném csak megemlíteni, hogy úgy hallgassuk az igét, úgy legyünk jelen az Isten tiszteleten, hogy ma imaszolgálatos Isten tiszteletünk is van, és hogyha Isten az ige hirdetés alatt bennünk valamit megmozdít az ő lelkével, akkor van lehetőségünk most arra is, hogy másokkal együtt, egy ima párral együtt válaszoljunk, vagy köszönetet mondjunk, vagy kérést fogalmazzunk meg. Timi és Emma lesznek az imaszolgálatosok, akik az ének blokk alatt majd az üvegajtó mögött fognak majd szolgálatot vállalni, és ha indít bennünk a lélek, akkor mozduljunk és kérjünk imádságot. Köszönöm.
Isten tiszteletünkre jöjjön áldás az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Isten igéjét Eszter könyvéből olvasom, kedves testvéreim. Eszter könyvének 4. részéből, a 3. verstől a 17. verssel bezárólag, a fejezet végéig. Eszter könyvének 4. részében így szól Istennek igéje. Minden egyes tartományban és helységben, ahová eljutott a király törvényes parancsa, nagy gyász szakadt a zsidókra. Böjtöltek, sírtak, mellüket verték, és sokan voltak, akik zsákruhában és hamuban hevertek. Ekkor bementek Eszterhez a szolgálói és hárem őrei, és jelentették ezt neki. A királyné nagyon megrendült, és ruhát küldött, hogy öltöztessék fel Mordokajt, a zsákruhát pedig vegyék le róla, de ő nem fogadta el. Ezért Eszter hívatta Hatákot, a szolgálatára álló királyi háremőrt, és megparancsolta, hogy tudja meg Mordokajtól, mi ez, és miért tesz ilyet. Kiment tehát Haták Mordokajhoz a város terére, amely a királyi palota kapuja előtt volt. Akkor Mordokaj elmondta neki mindazt, ami történt, és hogy mit ígért Hámán, mennyi ezüstöt mér ki a királyi kincstárnak, ha elpusztíthatja a zsidókat. Odaadta neki a törvény írott szövegét is, amelyet Susánban adtak ki a kiirtásuk céljából, hogy mutassa meg Eszternek, magyarázza meg, és parancsolja meg neki, hogy menjen be a királyhoz, kérjen tőle kegyelmet, és esdekeljen előtte népéért. Haták bement Eszterhez, és elmondta Mordokaj üzenetét. Eszter azonban ezt a választ küldte Hatákkal Mordokajnak. A király összes udvari embere és a királyi tartományok népe is tudja, hogy minden férfira és nőre egyforma törvény vonatkozik. Aki hivatlanul beavegy menni a királyhoz a belső udvarba, az kivégzik. Csak az marad életben, aki felé a király kinyújtja aranypálcáját. Engem azonban már 30 napja nem hívtak be a királyhoz. Mordokajnak átadták Eszter üzenetét. Akkor Mordokaj ezt üzente vissza Eszternek. Ne képzeld, hogy te a királyi palotában megmenekülhetsz a többi zsidó közül. Mert ha te most néma tudsz maradni, a zsidók kaphatnak módot máshonnan a szabadulásra és menekvésre, te azonban családoddal együtt elpusztulsz. Ki tudja, nem éppen a mostani idő miatt jutottál le királynői méltóságra. Eszter ezt üzente vissza Mordokajnak. Menj és gyűjts össze minden zsidót, aki csak Susánban található, és böjtöljetek értem. Ne egyetek és ne igyatok 3 napig, se éjjel, se nappal. Én is ugyanígy böjtölök szolgálóimmal, aztán bemegyek a királyhoz a törvény ellenére is. Ha elveszek, hát veszek el. Mordokaj elment, és mindenben úgy járt el, ahogyan Eszter parancsolta neki. Amen. Csendesedjünk el imádságra. Urunk Istenünk, hálát adunk neked a te gondviselésedért. Köszönjük, Urunk, hogy most ezen a hétvégén egy kicsit fellélegezhettünk mi is, és az egész természet. Olyan jól esett ez a kis eső és lehűlés. Köszönjük az enyhülést. Urunk, Valahogy így látjuk ebben a történetben is, hogy vannak nehéz megpróbáló időszakok, amikor úgy érzi a te néped, hogy elviselhetetlen az a teher, és csak gyászba öltözve, és sírva, és mellüket verve lehet kibírni, és te megmutatod, hogy adsz felüdülést, adsz szabadulást. Urunk Istenünk, hálát adunk a te ígédért. Köszönjük, hogy ma is szólni kívánsz hozzánk. Kérünk, hogy munkálkodj bennünk. Te készítsd a mi szívünket, gondolatainkat, vezesd úgy, hogy ne csak a fülünkig érjen a szó, hanem a szívünkig jusson. Köszönjük, Urunk, hogy te ma is munkálkodsz, így kérjük a te igéd és lelked jelenlétét. Áld meg a mi együttlétünket veled való találkozás örömében. Amen. Ige hirdetésre készülve énekeljük testvéreim a 173. énekünket. A 173. dicséret így kezdődik: nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. Kedves testvéreim, Istennek igéjét olvasom Ézsaiás könyvének 43. részéből, a 43. rész első 3 verséből. Itt így szól Istennek igéje. De most így szól az Úr, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izrael. Ne félj! Mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Mert én az Úr vagyok a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Amen. Bibliaolvasó kalauz szerint néhány napja elkezdtük Eszter könyvének az olvasását. A könyv különlegessége az, hogy Isten neve nem fordul elő benne. És éppen ezért voltak néhányan, akik a kanonizálás idején nem tartották kijelentés értékűnek. Azt gondolták, nem is kellene bevenni a kánonba. De milyen jó, hogy bekerült. Mert ez a könyv egyértelműen szól Isten gondviseléséről, szabadításáról az egyik zsidó üldözés idején. A történet a Perzsa Birodalom fővárosában játszódik, Ahasvéros uralkodása idején. Új királynét keresnek az előző engedetlensége miatt. A többi szűzleánnyal együtt így kerül a királyi palotába Eszter, a zsidó származású leány. A király őt találja a legszebbnek, a legkedvesebbnek, és így az ő fejére kerül a királynéi korona. Amikor Hámán, a király legfőbb tanácsadója, ki akarja irtatni a zsidó népet az egész birodalomból, akkor Eszter felismeri a küldetését, és életét is kockáztatva közben jár a királynál népe érdekében. Ezt a részt olvastam fel, vagy ennek az előzményét lekcióként. És így a zsidó nép megmenekül. Anélkül, hogy kisebbítenénk itt Eszter szerepvállalását, bátorságát, helytállását, vagy akár Mordokajt, aki sok mindent észrevesz és látja az események alakulását, és figyelmezteti Esztert, most mégse őket állítsuk a középpontba, hanem az élő Istent. Istent, aki úgymond láthatatlanul, és úgy, hogy neve nem szerepel ebben a könyvben, de mégis ott van és munkálkodik. Azt az Istent állítsuk most a középpontba, aki azt mondta, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak téged, és te dicsőítesz engem. Ezt az üzenetet ismerjük fel, vagy ez az üzenet bontakozik ki most számunkra is ebben a történetben, és ezeket szeretném most egy kicsit újhegyre venni, pontokba szedni, és így megvilágítani azt az üzenetet, amit én is most az Úristentől kaptam. Néhány évvel ezelőtt egy múzeumban járva, az egyik terembe belépve egy hatalmas szőtt fali kárpitot láttam a terem jobb oldali falán. Az egész falat elborította ez a szőttes. És ahogy megálltam mellette, nem láttam benne semmit, csupán hol világosabb, hol sötétebb foltokat. Az látszott, hogy igen nagy munka. És aki ezt elkészítette, nagyon sokat dolgozhatott vele. Aztán tovább mentem, és a terem túlsó végéből visszafordultam, és újra ránéztem erre a szőttesre. És szinte földbe gyökerezett a lábam. Csak ámultam, és csodáltam. Magyarország térképe rajzolódott ki előttem. Évszámokkal. Jelentős történelmi és irodalmi személyekkel. Föl lehetett ismerni Kossuth Lajost, Rákóczi Ferencet, Széchenyi Istvánt, Petőfi Sándort. És döbbentem, álltam, hogy mi minden benne van ebben a szőttesben. Csak kellő távolságról kell ránézni. Gondolom, hogy az életünk is hasonló ehhez a szőtteshez. Közelről sok mindent nem látunk. Talán azt tapasztaljuk, hogy vannak hol világosabb, hol sötétebb foltjaink. Hol örömmel teli az életünk, hol nehézségek, próbák, bajok vesznek körül. De mi többnyire csak foltokat látunk. És értetlenül állunk ezek előtt. Nem tudjuk, hogy mi miért történik velünk. Ritkán adatik, amikor ezt felismerjük. Egy teológus mondta azt, hogy az életünket, vagy az életet csak visszafelé lehet megérteni, de előre fele kell élni. Ez a neheze. Előre fele kell élni. De nekünk keresztényeknek az a nagy kiváltságunk, lehetőségünk, hogy Isten időnként enged betekinteni az ő munkájába, az ő tervébe. És a Szentírás története is arra segítenek bennünket, hogy ezeket az eseményeket, a Szentírás szereplőit, az ő életüket visszafelé nézhetjük, és ott fölfedezhetjük benne Istennek csodálatos tervét, munkáját, szabadítását. És ha Isten ezt annak idején velük így vitte véghez, ők sem tudták akkor, nem látták, hogy mi lesz ennek a kimenetele. Úgy mi sem látjuk, de tudhatjuk, bízhatunk Istenben. Bízhatunk benne, mert ő tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. És ha tegnap, tehát a bibliai időkben így megtartotta népét, így hordozta az ő életüket, sorsukat, akkor ő ma is ezt teszi. A mai Isten követőkkel is így bánik. Jeremiás próféta írja, ezt mondja az Úristen, mert én tudom, mi a tervem veletek. Békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek. Istennek van terve. Ezt szeretném először hangsúlyozni és a szívetekre helyezni. Istennek van terve. Ez a világ nem csak úgy magától hánykódik, a történelmi dolgok nem csak úgy véletlenszerűen, sorsszerűen következnek be, hanem Isten a maga üdvtervét véghez viszi. Sokszor teret enged, számunkra talán túlságosan is a gonosznak, de az ő tervét véghez viszi. Életünk, sorsunk, történelmünk, tehát nem a végzet, nem a véletlenek sorozata, hanem minden Isten pontos ütemterve szerint halad. Azt is látjuk ebből a történetből is, és a egyéb bibliai eseményekből is, hogy Isten célja a megtartatás és a szabadítás. Néhány példát hozok még a Szentírásból, többször is ugyanezeket a példákat, ugyanezekre fogok utalni. Ott van József, vagy mondhatnám így Jákob és családja. Kívülről olyan szépnek tűnik ez a család, szép, nagy, 12 fiúból álló család, de mennyi feszültség van benne, mennyi gyűlölet, indulat, harag. És Isten ezt a családot kézbe veszi, és átformálja. És meg is szabadítja őket. Tudjuk, hogy később éhínség következik be azon a vidéken. És Isten már előre készíti az utat. Józsefet eljuttatja Egyiptomba, azért, hogy amikor Egyiptomban lesz gabona, ahol pedig Jákob és családja él, ott éhínség van, akkor ők is eljuthassanak Egyiptomba. Megtartsa őket. Isten szabadítást készít már jó előre. Mit tud még erről Jákob és családja? Vagy ott van Mózes. Mózes is akkor születik olyan korban, amikor a fáraó parancsa szerint minden zsidó fiúgyermeket el kell pusztítani. És tudjuk, hogy a zsidó nép azért könyörög, hogy Isten szabadítsa meg őket abból a fogságból, a rabszolgaságból. Isten egy kicsin gyermek életének a megtartatásával elkezd munkálkodni. Évtizedek telnek el, mire ebből valami látszani fog. Isten készíti a megtartatást, a szabadulást. És Eszter. Eszter sem tudja, hogy főleg az ő gyámja Mordokaj nem, hogy miért is kerül Eszter zsidó létére, pogány királyi palotába. Ráadásul királyné lesz belőle. Megkérdezhetné, hogy összeegyeztethető ez? Hiszen ő az Isten népéhez tartozik, és a király felesége lesz. De tudjuk a történet végéből, hogy Isten már készíti a szabadulást. Még semmit nem tud Mordokaj és Eszter arról, hogy micsoda veszély leselkedik rájuk. Isten tudja, és ő meg akarja szabadítani a népét. Babits Mihály mondja egyik versében, hogy mindenek érted történnek. De jó lenne ezt is időnként újra és újra ismételgetni magunkban, hogy tudjuk azt, hogy minden értünk történik. Istennek gondja van ránk. Aztán azt is látjuk ebből a történetből is, hogy Isten a célja érdekében embereket választ ki, embereket hív el, és készít fel. Arra, hogy ebben a szabadító munkában részt vegyenek. Isten megtehetné azt, hogy saját hatalmával, emberek nélkül adjon szabadulást, mentsen meg embereket vagy népeket. De ő nem így cselekszik. Ő embereket hív el és használ fel. Neki tetszik az, hogy bennünket munkatársaivá fogadjon, és velünk együtt végzi ezt el. Ott van Mózes. Ugye már arról említést tettem, hogy Isten őt megtartja. De fel is kell, hogy készítse őt arra a feladatra, ami rá vár. Vagyis, hogy a népet ki kell vezetni Egyiptomból. Tárgyalnia kell a fáraóval. Aztán több mint 40 éven át a pusztában kell élnie, ráadásul a nép vezetőjeként. Ismernie kell a sivatagi életet. Az Úristen felkészíti őt. Először úgy, hogy a fáraó palotájában nevelkedik. Ugye? A fáraó leánya talál rá. Aztán gyilkosság következtében menekülnie kell, de Isten azt a sivatagban töltött pásztorkodással töltött 40 esztendőt arra használja, hogy fölkészítse Mózest a sivatagi vándorlásra. Mózes erről még mit sem tud. Mondhatná azt, hogy micsoda tragédia történt vele. A gyilkosság következtében menekülnie kellett Egyiptomból. De Istennek ott van a terve, az akarata, és felkészíti az övéit. József is eljuttatja Egyiptomba. Mondhatnánk, hogy milyen gonoszok a testvérek, hogy kivetik maguk közül azt a legkisebbet, a Józsefet. Meg hogy milyen borzasztó, hogy Egyiptomba jutott, hogy rabszolga lett, hogy börtönbe került, ártatlanul. De Istennek megvan a terve. Ő már nagyon jól tudta azt, hogy Józsefet nagy méltóságra fogja emelni. És mindez azért teszi, hogy ezek az emberek népük szolgálatát, javát munkálják. Hogy megmentsék, vagy az éhhaláltól, vagy a rabszolgaságból, vagy egy zsidó üldözés elől, mint ahogy Eszter tette. Azt is látjuk ebből a történetből, és a előbb említettekből is, hogy Isten az ő célját engedelmesség által végzi el. Ezektől az emberektől, akiket ő kiválaszt, a bizalmat várja. az engedelmességet. De én talán jobban szeretem most ezt a szót használni, hogy a bizalmat, hogy bízzanak benne, hogy nem véletlen az, ami velük történik, hanem Istennek megvan már a szabadító terve és munkája. Csak még nem lehet látni. Eszter is ezt, Eszternek ezt mondja Mordokaj, a nagybátyja, ki tudja, nem éppen a mostani idő miatt jutottál-e királynői méltóságra. Ő felismeri itt már Istennek ezt a tervét, hogy talán ezért lett Eszter királyné, hogy Isten népe érdekében közben járjon. És elfogadja Eszter ezt az elhivatást, és azt mondja, hogy vállalom, bemegyek a királyhoz, akkor is, hogyha esetleg ez az életembe kerül, történjék bármi. A bizalom, Isten tőlünk is ezt várja, bízzunk benne. Amikor minden úgy összekuszálódik, egy dologban biztosak lehetünk. Abban, hogy Isten a helyén van, és ő szeret bennünket. Ő a javunkat akarja, és a javunkat munkálja. Isten terve, pontos ütemterv szerint halad, de sokáig előlünk rejtve van. Azt szoktak mondani, hogy Isten nem siet, de nem is késik el. Ezekből a történetekből is látjuk, hogy akár József, akár Mózes életében évtizedek telnek el, mire kibontakozik a fejlemény. És énekelni is fogjuk most az ige hirdetés után azt az éneket, amelynek ez a szövege, mint titkos bánya mélyében formálja terveit. De biztos kézzel hozza fel, mi most még rejtve itt. Isten így munkálkodik. Számunkra rejtve van sok minden. És egy másik énekünkre is hadd utaljak, a 329. dicséretre, amit sokszor keresztelők alkalmával szoktunk énekelni. Még rólad mit sem tudtam én, te tulajdonoddá tettél. Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Visszatekintve, megfelelő rálátásból minden értelmet nyer. Előfordul az is, hogy ez még az életünkben nyilvánvalóvá lesz. De lehet olyan is, hogy mi ezt már nem látjuk meg. De higgyük el, bízzunk az Úristenben, hogy ő jót munkál, és ő munkálkodik. Ő nem pihen, nem szunnyad Izrael őrizője. És amikor nyilvánvalóvá lesz Isten szabadítása, ha majd olvassuk Eszter könyvét, meglátjuk, hogy mennyi fordulat van benne, mennyi izgalom, váratlan események, apró dolgok, még olyan is, hogy egy éjszaka a király álmatlan, és azt kéri, hogy a eseményeket tartalmazó könyvből olvassanak föl neki, és pont azt a részt olvassák, ami Mordokaj, úgymond hőstettéről szól. Annyi apróság van benne, aminek mindnek megvan a maga értelme és célja. Az viszi előbbre az eseményeket. Olvassuk majd tovább. És azt az örömhírt szeretném ma hirdetni, hogy ennek a régi történetnek, vagy a bibliai régi eseményeknek, történeteknek a tanulságai, azok ma ránk nézve is érvényesek. vagyis Istennek a mi életünkre, és hadd mondjam személyesen, a te életedre is. Megvan a maga terve. És az ő célja a megtartatás és a szabadítás. A helyreállítás. Erre hív el, erre készít fel. Lehet, hogy sokáig nem lesz nyilvánvaló a terve. Sokáig előlünk rejtve van. Ezért ő hitben járat bennünket. Egyedül ezt kéri, bíz bennem. És amikor nyilvánvalóvá lesz, akkor jön el az örömnek és a hálaadásnak ideje. És akkor visszafelé tekintve hálát adhatunk, és elmondhatjuk, javamra vált a nagy keserűség. Vagy ahogy József fogalmaz, a ti megmaradásotokért küldött el engem az Isten. Kedves testvérem, tudod-e így nézni az életedet? Vagy ha egy nehéz időszak következik majd rád, jusson eszedbe Eszter története is. És az, hogy Istennek megvan a maga szabadító terve. És az ő legnagyobb és legcsodálatosabb terve az Jézus Krisztusban mutatkozott meg. Őt választotta ki a mi megtartatásunkra, arra, hogy helyreállítsa a kapcsolatot közte és az ember között. Ez sokak elől már akkor is rejtve volt, csak kevesen ismerték fel benne a Messiást. Ma is így van. Hiszen ő emberi formát vett, szolgai formában jelent meg közöttünk, kevesen ismerik fel. De adjunk hálát Istennek azért, hogy ő előttünk megnyitotta, hogy megnyitotta erre a szemünket. Akik számára nyilvánvaló, hogy Isten őt értünk küldte, azoknak a lelke, szíve megtelik örömmel. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Istennek ez volt a legnagyobb, legcsodálatosabb terve, és ezt is véghez vitte. Sokan úgy gondolták, hogy az egy vesztes dolog, kereszten meghalni, de Isten megmutatta, hogy van feltámadás. És ezért történt minden, hogy legyen feltámadás. És akik benne hisznek, azok ma is élnek. Így halljuk meg újra Isten biztató és vigasztaló szavát. Ne félj, így szól az Úr. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Ha vizen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Mert én az Úr vagyok a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Amen. Az ígére válaszul, azt az éneket énekeljük, mely így kezdődik, az Úr csodásan működik.
You're my.
Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked azt a bátorítást, hogy minden gondunkat rád vethetjük, mert neked gondod van ránk. Köszönjük neked a Szentírás tanításait, a régi történeteket, amiket sokan talán porlepte dolgoknak vélnek, de köszönjük neked, hogy te ezt annyira maivá tudod tenni, hiszen te vagy az, aki ezeken a történeteken keresztül is megszólalsz, és te vagy az, aki végig jelen vagy generációkon át az egész történelemben, az emberiség életében. Köszönjük, Urunk, hogy te nem változol, te az vagy, aki voltál, ugyanúgy szabadító Úr vagy ma is, mint évezredekkel korábban. Hálát adunk neked a te legteljesebb szabadító tettedért, az Úr Jézus Krisztusért, hogy benne megváltottál bennünket a bűnnek és a halálnak átkából, és szabadok lehetünk benned. Köszönjük, Urunk! Köszönjük, hogy ő vállalta ezt az engedelmességet, és szenvedett mérhetetlenül azért, hogy nekünk életünk legyen. Köszönjük, Urunk, hogy te ma is szabadításon munkálkodsz, hogy a te üdv terved az ugyanígy folytatódik, hogy egyen-egyenként a mi életünkben is hisszük, hogy népünk, közösségünk életében is a megtartatást, a helyreállítást munkálod. Urunk, bocsáss meg nekünk, hogy emberi gyengeségünk miatt mi ezt olyan sokszor nem veszük észre. Kétségbe esünk, elbizonytalanodunk, tele vagyunk aggodalommal, félelemmel, értetlenséggel. De köszönjük, hogy újra és újra megszólítasz bennünket, bátorítasz, bíztatsz, hogy noha nem kímélsz meg bennünket sok esetben nehézségektől, de ígéreted szerint ott vagy. És ha tűzön kell átmennünk, az nem perzsel meg, és ha vízen, az nem sodor el. Köszönjük, hogy te vagy az, aki megtartasz bennünket. Ezért neked akarunk hálát adni, téged magasztalni és dicsérni. Tied legyen, Urunk, a dicsőség, most és mind örökké. Amen. Vegyük az áldást. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon békességet néked. Amen.
És akkor záró énekül pedig énekeljük a Mindig velem, Uram kezdetű éneket. Most már az áldás elhangzott, úgyhogy ha végre lesz az éneknek, akkor áldás békesség, mehetünk haza.
Mindig velem, Uram, mindig velem, még ha nem láthat is gyarló szemem. Azért ez énekem, velem van Istenem, velem van Istenem. Yeah.